Pax et bonum, béke és jó, elválaszthatatlan páros, béke és jó. Kívánom, hogy e kettő legyen a Mária Rádió kedves hallgatóinak a szívében. A béke és a jó. Legyenek jó szívűek, amiből békesség áll fakad. Ezért is fohászkodunk, ezért a békéért és jóért is fohászkodunk, akkor, amikor Assisi Szent Ferencnek az imáját mondjuk, hogy ó legfölségesebb, legmélységesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Kértük, ragyogd be szívem sötétségét. Vagyis, hogy legyen bennünk a világosság lelke, hogy képesek legyünk a Szentlélek szerinti gondolkodásra. Szent János evangéliumában a Szentlélek neve az, hogy paraklétosz. Ez a görög szó annyit jelent sokat, hogy szószóló, vigasztaló. De a paraklétosz jelenti azt az ügyes ügyvédet, aki mindenféle jót ki tud hozni az ügy feléből, fel tud mutatni, és szóvá tudja tenni. A paraklétikus gondolkodás, a paraklétoszból, a paraklétikus gondolkodás, hogy bármilyen szürke, tán szennyes szövedékből is kibírom bányászni, fel tudom mutatni biztatásképpen is a jót. Ez a paraklétikus gondolkodás szó szerint isteni zsenialitást kíván. Ennek az ellenkezője az az, amikor hirtelen mondjuk haragunkban, rossz indulattal, summás ítéletet mondunk, elítélő, lenéző, sivár mondatot. Ez ellene van, ez a fajta gondolkodás, amelyből ez származik, ellene van a szeretetnek, a testvéri szeretetnek. Szent Pál ír erről a rómaiakhoz írt levelében, a 12. fejezet 9. verstől a 16. versében. Itt ugyanis egy csodálatos szeretet himnuszt találunk. Tudom, amikor szeretet himnuszt mondunk, akkor mindjárt az első Korintus levél 13. fejezetére gondolunk, arra, amelyben azt olvassuk, a szeretet nincs bennem, kongó élsz, vagy lármás cintányér lettem. A szeretet hosszantűr, jóságos, nem vakbuzgó, stb. Nagyon szép szeretet himnusz. De mondom, van egy másik szeretet himnusz is Szent Pál írásai, levelei között, és ez pedig a már említett rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 9. versétől a 16. versig. És ebben a szeretet himnuszban ez a különösen a testvéri szeretet szól. Ebben a szeretet himnuszban találunk egy szót, ez a görög szó, amire itt most gondolok, az anhypokritos, hogy a testvéri szeretet, állítja a Szent Pál, az anhypokritos. Ezt Károli Gáspár az 1590-ben megjelent Vizsói Bibliában így fordítja, hogy a szeretet ne legyen tettetes. Káldi György később 1626-ban Bécsben megjelent fordításban pedig így fordítja, hogy a szeretet legyen tettetés nélkül. Itt van mellettem, kézbe is fogom, Takács Gyulának a rómaiakhoz írt levél egzegéz magyarázata, gyönyörű könyv, és ebben kifejti ennek a szónak, az anhypokritosnak a jelentését. Ezt olvasom benne. Kritos, ítélés, ezt jelenti a szó. Az hypo pedig, hogy prepozíció alá. A kettő együtt, alul ítélés. És előtte ott van az an, tagadó szócska, vagyis, hogy milyen is legyen a testvéri szerete, legyen alul ítélés nélküli a testvéri szeretet. Ez az alulítélés nélküli. Alulítélés mit is jelent? Azt jelenti, hogy ne legyen bennem lenéző, penhéjázó gőg, amelyben föntről lenézve summásan mondok gőgkevés, leminősítő kijelentéseket. Most magamra gondolok, bár mondanom kell, hogy ez velem nem történt meg soha, de én nagyon gazemberségek megtörténtek az iskolába, ugyanis tanítottam gimnáziumban, és az egy ilyen anhypokritos kijelentés, egy ilyen testvérietlen, lenéző, summás kijelentés, amikor egy gyerek nem éppen okosan válaszol a tanár kérdésére, és akkor a tanár leülteti így, hogy buta vagy fia. Ez szörnyű. Na erre gondol Szent Pál, amikor azt mondja, hogy a testvéri szeretet ne legyen hypokritos, hanem legyen anhypokritos, lenézés nélküli. Szóval a paraklétoszi gondolkodás az a jót fedezi föl, és a jót emeli ki. A kategorikus gondolkodás, amikor ilyen summásan én tudom az igazat. És vigyázzunk, mert hogy ez a szó, hogy kategorikus gondolkodás honnan is fakad. A Jelenések könyvében a sátánnak, a gonosznak a neve az, hogy kategór. Vagyis ezek a summás, lenéző, leminősítő, haragból fakadó kijelentések bizony mindig a kategór sugallatai, és nem a paraklétos sugallatai, amely paraklétos gondolkodás képes a csodára, képes a jónak a fölfedezésére, a jónak a felmutatására, a jóban való bátorításra. Szóval a paraklétoszi gondolkodás, amely a jóra figyelő, és van a kategórikus gondolkodás és kijelentés, amely summásan, lenéző módon tud kritikus lenni, felülről leítélő, megítélő lenni. A anhypokritos testvéri szeretet lenézés nélküli, mondom, a kategórikus, gőgös, megítélő és a leítélő gondolkodással szemben. Amikor így gondolkodok, amikor megengedem magamnak ezeket a lenéző, kritikus megjegyzéseket, akkor miközben magamat olyan nagyon mindentudónak és nagy tudásúnak gondolom, de igazából kis tudású vagyok, kicsinyes vagyok, még egyéb rosszat is erről el tudnék mondani. A testvéri szeretet gondolkodása, amelyről Szent Pál azt mondja, hogy anhypokritos, hogy lenézés nélküli, szinte védtelen ezzel a másik, az hypokritos gondolkodással, a summás, a gőgösen lenéző gondolkodással szemben. Egy hindi költő, szanszkrit költő jut eszembe, nehéz kimondani a nevét, Bahriharinak hívják, és a Niti Sata című rövid versében olvasom a következőt. A tudatlannal megegyezni könnyű. Hát még a nagy tudásúval. De a csöpnyi tudástól kótyagosat maga Brahma se győzi meg. Vörös Sándornak a folytatása. És egy másik rövid versét is idézném. Szanszkrit, mondom, 7. századi hindi költőnek. Azt mondja, dőfös kamasz voltam, s folyton örjöngtem, mint párzó elefánt. Bolond elmém hitte, hogy az egekig ér bennem a tudás. De aztán bölcsek közt végre felismerte kicsiségemet, botorságom, gőgő hamarosan elmúlt, mint tavaszi láz. Azt írja ez a szanszkrit költő, hogy kamaszkoromban, dőfös kamasz voltam. Ezt egy kamasznak elézzük. Ez, hogy mondjam, életkori sajátossága a szegény serdülőnek, megkísér ez az hypokritos szellemiség, ez a lenéző. Már én mindent tudok, én vagyok a legokosabb, felülről néző, ítélkezés, mondhatni önámítás. Mert hogy jobb esetben a serdülőkor elmúltával ezt a fajta gondolkodás, summás gondolkodást is szépen kinövi, mondjam így, kinőttük. Bölcs türelemmel kell viseltetnünk, ha ez egy kamasz esetében tapasztalható, de persze, miközben bölcs türelemmel azért semmit sem ráhagyva, hanem barátsággal segítjük és segítünk a tisztánlátásban. És ez egyáltalán nem reménytelen. Persze lehetséges van ilyen, hogy ez az életkori gőgbaj egészen évekre vagy évtizedekre is ránehezedik vagy kinyúlik. Ez egy szellemi, lelki csököttség, betegség. Most egy olyan írót és költőt fogok említeni, egy olyan írói és költői életutat próbálunk áttekinteni ebben az olvasás órában, akiben ez a kamaszos gőgláz felnőttkori betegségé vált, megbetegítette. Még azt se használt neki, látszólag, már most hozzáteszem, hogy serdülő korában, gimnazista korában találkozott egy bölcsemberrel, találkozott egy bölcs jezsuitával, a hittan tanárával, akinek a missziója vele szemben, hogy ez a hitetlen gőg ebből a gyerekből mielőbb ki legyen tessékelve, ez úgy tűnt, hogy kudarcot vall vele a hittanára. Mert hogy mintha nem sikerült volna az evangéliumból fakadó alázatos igazság, a szeretet igazságáról meggyőznie az ő tanítványát. Mindjárt mondom, hogy ki is az, akiről szó lesz ebben az órában, a neve Határgyőző, aki mindenről magaval egyik írásában majd erről is szó lesz. Most egy röviden az életéről. 1914-ben született Gyoma Endrődön. Amikor született, a születési neve Hak Viktor. Az ő nevét 1946-ban változtatta meg, és magyarosította Határgyőzőre. Édesapja Hak Vilmos, erdélyi szász ember, aki az első világháborúban megrokkant, így a családot a későbbiekben az édesanyja Túri Mária Margit tartotta el. 1920-ban költöztek Budapestre. 1933-ban a Markó utcai Bójai Bőreálban érettségizett univerzális tehetség. 16 évesen már a Zeneakadémián tanul hegedülni, aztán ugyanott melléktanszakon pedig zongorázni. A zenetanulással egy év múlva 17 évesen felhagyott, mert tanulmányi versenyen elért eredményei alapján felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, és ott 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt megtanult, mély lélegzetet veszek a felsoroláshoz, németül, olaszul, spanyolul, franciául, angolul, majd szerb, horvátul és oroszul. Építészként még diploma előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott. 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték. A sátoralja újhelyi törvényszéki fogházba került, itt élte meg 1944. március 22-én a sátoralja újhelyi börtön lázadást, amit betörő SS egységek segítségével folytattak el. A rabok élete a visszaemlékezések szerint csak a sebesült börtön parancsnok közben lép múlt, aki nem engedte, hogy a séta udvarra terel több száz elítéltet a börtön felügyelő honvéd vezérkari főnök engedélye nélkül legépuskázzák. Büntető századba tették, onnan 1944 végén sikerült megszöknie. Testre menekült, a Wallenberg házban vészelte át a nyilasok rémuralmát. A svédház lerohanását, ez 45. január 7-én volt, egy szekrény felső polcán elbújva élte túl. Ezen az éjszakán innen mintegy 130 embert hurcoltak el, és lőttek a Dunába. A szovjetek bevonulása után orosz tudása életmentőnek bizonyult, többször mentett meg nőket, asszonyokat az óvóhelyekre bebetörő katonák erőszakoskodásaitól, saját magát pedig a Malenki robottól. Azt hiszem, a Mária Rádió kedves hallgatóinak nem kell elmondanom, hogy mit is jelentett ez a Malenki robot, hogy néhány napra elveszünk munkára, aztán Szibériába kötsz ki. A béke beköszöntével nehéz évek következtek. A párt maffia, ez Határgyőző kifejezése, a párt maffia mindenhol utolérte. Gerő Ernő feljegyezteti a nevét, amikor egy raptársáról érdeklődött nála. Édesanyját és nagybeteg apját is meghurcolták. Elkeseredettségében felvásárolta és elégette első ragyogó szívvel remete dacsal című verses kötetének felelhető példányait. Később igen gyönyörű barátságokat köt Hamvas Bélával, Szentkúti Miklóssal, Vörös Sándorral. Ezekről a barátságokról igen-igen meleg szavakkal emlékezik meg, talán már idéztem ezt a könyvet, Életút a címe, három kötet, amelyben Kadebló Lórándnak mondja az életét Magnóba. Három kötetben jelent ez meg. Barátai között ott van még Szabó Lőrinc, Füst Milán, és aztán cimbalom művész Rász Aladár is. Angol tolmácsként és építészként dolgozott, a mindennapjait azonban egyre inkább beárnyékolta a Rákosi diktatúra, a szovjet regényeknek a fordításából tengette az életét, és aztán 1949 közepén elhatározta, hogy disszidál. 1950. január 13-án a határ közelében elfogták. A szegedi fegyház és börtönbe került, ahol vallatták, aminek következtében bal fülére elvesztette a hallását. Erre még vissza szeretnék térni, erre a disszidálási történetre és a szegedi fegyház históriára. 2,5 évet kapott, amiből közel 1 évet köztörvényesek között a szegedi Csillag börtön köztársaságában töltött le. Ezután egy rabokból verbuvált titkos mérnöki irodába került a gyűjtő kisfogházba. Itt a pénteki kivégzések kivételével, amikor ugyanis falhoz állítva, szó nélkül és mozdulatlanul kellett hallgatniuk a halálra ítéltek utolsó kiáltásait, viszonylag jó körülmények között tartották őket. Munkájuk szakirodalom fordításából, kaszárnyák, erőd, rendszerek, utak tervezéséből állt. Majd Miskolcra szállították a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére. Itt ismerkedett meg és kötött barátságot Cifra György zongora művésszel, akit kőfaragásra osztottak be, és csak fortélyok árán tudta megkímélni a kezét. Később visszakerült a Sátoralja újhelyi országos börtönbe, majd Helyő Csabára, onnan büntetésből, most ezt nem részletezem, milyen, miért, büntetésből a hírhet Márianosztrai fegyház és börtönbe vitték. Szabadulása után 1 évet az állami ipari tervező irodában dolgozott, majd újra műfordításokat vállalt, számos nyelvből ültetett át magyarra prózát, kisregényeket, regényeket, novellákat, a későbbiekben, illetve emigráns korszakában pedig drámákat és költői műveket is angol, francia, görög, latin, német, olasz, orosz és spanyol szerzőktől. Ekkor táj történt, hogy már vőlegény jelöltként én háztűznézőből jövet a Szegedről Pestre tartó vonaton megismerte későbbi feleségét, prágai Hiroskát. Szép és halálig hűséges házasságban éltek. Az 1956-os forradalom a Visegrádi Alkotóházban érte. Édesanyja telefonja hívta Pestre. Ledöntötték a Sztálin szobrot. Fiam, gyere azonnal, hogy olvashatjuk ezt a már említett életútból. Egy visszaemlékezése, Lorcsikám, rettegek, mert nem tudom azoknak, akik annyira mindenestül túl vannak rajtunk, és már a 2000. év elhágó évtizedeit tapossák, hogyan, miféle fortélyos irodalmi fogással tehetném érdekessé és izgalmassá azt a forradalmat, amely nekem minden fortély és fogás nélkül úgy, amint van, felejthetetlen, traumatikusan gyönyörű és fantom fájdalmaival visszatér tagjaimba, hogy a róla való írás közben pórusaimon kigyöngyöz a hideg verejték. Orosz tudásának ezúttal a forradalmárok vették hasznát 1956-ban, ugyanis az orosz kiskatonák kihallgatásában segített. 56 után most már sikeresen emigrált. 1957 és 76 között a BBC magyar osztályának volt a munkatársa, 25 éven át pedig angol diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. Nyugdíjba menetele éveiben 1976-ban megalapította a saját könyvkiadóját, a londoni Aurora 1996 hatig, mint egy 30 kötetét jelentette meg. Kizárólag ezek saját művei, amelyeknek így módon nem csak az írója volt, hanem a kiadója is volt, postai terjesztője is, a kötetek szedését is maga intézte, a jellegzetes aranyszínű borítókat pedig a felesége, Prágai Piroska tervezte. 2006. november 27-én halt meg, 10 nappal élte túl szeretett feleségét. Mindezekről, amit most itten dióhéjban elmondtam, ő három kötetben beszél, Capdebó Lóránt romtörténésznek, Magnóra mondva az ő életét, Életút címmel jelent meg ez a három kötet 1993-ban, 94-ben és 95-ben. Az ő életművéről persze pár percben szólni reménytelen vállalkozás, átlátni is reménytelen vállalkozás, most csak néhány vonatkozás. Mondom, hogy nagy barátságban volt Hanvas Bélával, de amíg Hanvas Béla számára a vallás az emberlét legnagyobb lehetősége, addig határgyőző, csupán azért szerzett igen-igen számottevő műveltséget e területen, egyháztörténetben, patrológiában, hogy minél meggyőzőbben tudja demonstrálni az ő alapgondolatát, most őt idézem, hogy a vallás idegbaj. A kereszténységről az ő prózai és verses műveiben hát igen sommás kijelentéseket találunk, megkímélem a Mária Rádió hallgatóit, és csak néhányat idézek ebből, így például, amikor azt írja, hogy a kereszténység vallás koholmány az Úr Jézus Názáretből szalajtott mezei prófétának mondja, majd egy hosszabb idézetet e tárgykörből, minden más világvallás közül a kereszténység szellemi podgyásza kitűnik igénytelenségével, ágyúságával. Soványka egyetlen könyvében a maga egy történetű hitregéje a pereputy visel dolgairól, születéstől a stációkig, az epizódok bölcseleti vetületének teljes hiánya kiáltó ellentétben áll a keleti ókor dzsungeles hitregéinek filozófiai jelentés gazdagságával. Ha a 21. század nem is, de a harmadik évezred második harmada látni fogja teljes elsikkadását a kereszténységnek, írja Határgyőző. És aztán másik jelentése, elharapódznak a keresztény bázisközösségek. Még jobb sorsra érdemes intellektusokat is magába szippant az imaholda gyönyörigérő együttreszketése. Pedig üdvös volna emlékezetünkben idéznünk a korbácsot, mely ők apáink hátán csattant, a mágiát, amit ükeink lába alá gyújtottak. Most tán ennyi is elég Határgyőző vallást, kereszténységet illető megjegyzéseiből. Kérdezem, hogyan alakulhatott ki ez a vallásellenesség Határgyőzőben? Pedig kiváló hittanára volt. A bújai főreálban Páter Tornyos Gyula jezsuita volt a hittanára, aki a Mária kongregáció ifjúsági tagozatát, a jövő frontja ifjúsági mozgalmát vezette, és ennek is a lelke volt. Páter Tornyos Gyulának nagyon sokan, nagyon sokat köszönhetnek. Itt most csak egy embert hadd említsek, akiről tudok, és aki maga, akitől én ezt magától tudom, Weisz-Már Béla, teológus, filozófus. Az ő hivatásában, jezsuita atya, meghalt már, az ő hivatásában Páter Tornyos döntő szerepet játszott. Történt pedig, hogy az egyik hittanórán a hittanár Tornyos Gyula, jezsuita atya, dolgozatírás jelentett be. A dolgozatnak a címe, hogy foglald össze, mit jelent számodra a kereszténység, mit jelent számodra Jézus Krisztus. A következő órán kiosztotta a dolgozatokat, és bő jellemzéssel is látta el őket. Egyetlen egy tanulónak a dolgozatáról viszont nem beszélt, hallgatott, és ez pedig a Hak Viktornak, akkor még így hívták, a határgyőzőnek a dolgozata volt, aki elmondta ebben a dolgozatban, leírta ebben a dolgozatban, hogy miért nem mond neki semmit a kereszténység, és miért nincs vonzása számára a Jézus Krisztusnak. Annyit mond csak az óra végén, hogy arra kérem Hak Viktor urat, hogy keressen meg a szobámba. Hát a Hak Viktor azért elkezdett izgulni. Na most mi lesz? Mit kap azért a dolgozatáért, amelyben a kereszténységet szídja, a Jézust alig valakinek mondja? És mi történik? Leülteti a szobájában, kényelmes fotelben, étellel, itallal szolgálja, és elmondja, hogy Uram, én az ön dolgozatával, egyetlen szavával sem értek egyet, de igen intelligensen írta le, amit leírt. És mondatról mondatra elkezdenek beszélgetni erről a dolgozatról. Persze, Hak Viktor tovább konokon tartja a maga ellentmondását. De ez a találkozás nem volt az utolsó. Folytatása következik, rendszeressé vált a jezsuita atyával a beszélgetés, Tornyos Gyulával a beszélgetés, amelyben testvéri egyet nem értésben maradtak, és mégis. És mégis ennek a hittanárnak a személyisége, a lelkülete, az ő paraklétikus gondolkodása, az elfogadó gondolkodása, hogy értékelte a Hak Viktornak az ellentmondását, a gőgét is, és később, de hallom, erre már idő nem lesz. Ír egy verset, az utolsó verse, most a címét sem árulom el, maradjon a következő órára, ír egy verset, az utolsó versét, amelyet Londonból Lukács Lászlónak, a Vigília főszerkesztőjének küld el, és ezt a versét nem másnak ajánlja, mint az ő hittanárának, Páter Tornyos Gyula S.J.-nek. A vers majd elárulja, hogy mégis a Tornyos Gyula győzött. Köszönöm szépen a figyelmet, Pax et bonum.
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.